16. fejezet.
Nagy marhát csináltam magamból, igaz?
Nyöszörgött Makru. Felült az ágyon és hunyorgott a tiszti barak ablakán beszűrődő fénytől.
Kátó, csukd be a spalettát! Ez a világosság végez velem!
Kátó félig behajtotta a spalettát és kitámasztotta a záró kampokkal, hogy a tenger felől fújó reggeli szellő ne csaphassa ki. Aztán visszatért Makru ágya mellé és megvizsgálta barátja tarkóján húzódó sebet. A felgyűlt vér miatt Makru fején csúnya, feketés lila púp nőtt. Be kellene kötözni.
Miért? Nem akarok úgy járkálni, mint valami nyomorult pártus.
Megtapogatta a tarkóját és feljajdult, ahogy ujjai a sebhez értek. Kátó csettintett a nyelvével.
Pontosan ezért. Hagyd békén a sebet, amíg kerítek kötszert.
Magára hagyta Makrót a szobában, kisétált a tiszti szállás közepén végig futó folyosóra. A kórház elég messze, a gyakorlottér túloldalán állt. Ekkor eszébe jutott Minucius gyógyszeres ládája, ezért a centúrió ajtajához lépve hallgatózott. Semmit sem hallott, ezért úgy vélte, Minucius még mindig Porsche házában van. Felsóhajtott. Ez rossz vért fog szülni Makró és Minucius között. Újabb bonyodalom a feladatok és a veszélyek mellé, amelyek az elkövetkezendő hónapokban várnak rájuk. Óvatosan benyitott az ajtón, benézett a szobába, de senki sem volt odabent. Belépett, és a gyógyszeres ládát keresve körbenézett. A szobát gondosan rendben tartották, ezért könnyen megtalálta az ágy alá dugott ládát. Megragadta a fogantyút, és húzni kezdte, de sokkal nehezebbnek bizonyult, mint várta. Még jobban neki feszült, aztán a fogát csikorgatva végighúzta a ládát a padlón. Végül a láda fölé hajolt, kinyitotta a kapcsokat és felemelte a fedelet. A kenőcsökkel teli tégelyekről tudomás sem véve átkutatta a kötszereket, és kiválasztott egy hosszú vászon göngyöleget. Aztán lecsukta a tetőt, betolta a ládát az ágy alá és visszasietett Makróhoz.
Maradj nyugton, lehet, hogy fájni fog. Mi lesz abban az újdonság?
Kátó amilyen óvatosan csak tudta néhányszor körbe tekerte a vásznat Makró fején. Amikor úgy vélte, a seb már eléggé védve van, megkötötte a szövetcsíkot Makró halántékánál, a kilógó végeket pedig betömkötte a kötés alá, hogy ne látszódjanak.
Kész is van. Ne babráld! Igenis, anyám!
Gúnyolodott Makró, ám rögtön azt kívánta, bárcsak ne tette volna, mivel eszébe jutottak az előző este történtek. Próbálta száműzni az emlékeket, és Kátóra pillantott.
Hogy kerültem vissza?
Visszahoztunk.
Visszahoztatok?
Kérdezte Makró gyanakvóan. Orsa kölcsön adott pár rabszolgát, hogy segítsenek.
Ó, ne!
Sóhajtott Makró.
Látta ezt valaki?
Csak néhányan, felelte Kátó gyorsan, de valószínűleg hallgatni fognak róla.
Gondolod?
Kérdezte Makró fagyosan.
Hol van az a kurafi Minucius?
Úgy vélem, még mindig az anyáddal van. Makró arca megrezzent a szó hallatán, majd visszadőlt az ágyára.
Micsoda zavaros helyzet.
Kátó bólintott, majd az ablakhoz lépve kinézett a félig nyitott spalettán. A tiszti barakka hadi kikötőn át a megerősített kikötő gátra, és az azon túl elterülő tengerre nézett. A késő délelőtti napfény megcsillant a hullámokon. A tiszta égen sírályok köröztek, éles kiáltásaik betöltötték a levegőt. A kalózok elleni hadjárat előkészületei már megkezdődtek. Néhány triremisz a rakpart mellett horgonyzott, a tengerészek pedig épp feljárókat ácsoltak a hajók előfedélzetein. Kátó hátat fordított a látványnak, és a falhoz támaszkodott.
Mit akarsz tenni az ügyben?
Ezen kívül, hogy megfojtom azt a vén kéjencet és a ribanc anyámat? Nem tudom. Nem tudom, mi lenne a helyes. Túlságosan is összezavarodtam.
Tudod, azt hittem, kicsit jobban fogsz örülni, hogy annyi év után ismét találkozhattál az anyáddal.
Mit tudhatsz te erről?
Mordult fel Makró.
Te sosem ismerted az anyádat.
Így van, felelte Kátó halkan, mire kínos csend telepedett rájuk.
Sajnálom,
mondta végül Makró.
Nem úgy értettem.
Felejtsük el.
Csak éppen szó nélkül elhagyott. Ostia kikötőjében láttam utoljára. Kimentem halászni a kikötő bejáratához, és néztem, ahogy egy hadihajó elsuhan mellettem. Ez anyámmal a fedélzetén. Épp valami nyomorult tengerésszel ölelkezett. Oda kiáltottam, de meg sem hallott. Vagy inkább nem akart meghalani. Először azt hittem, talán nem is ő az, de amikor hazaértem, nem volt otthon. Néha, amikor összekaptak apámmal, pár napra elment a nővéréhez. De ezúttal nem volt ott. Néhány nap múlva elmondtam apámnak, amit láttam, teljesen elment az esze. Megvert, aztán elrohant és leitta magát. Sírva jött haza, és megint elvert. Pár évig így ment, amíg végül elegem lett, és elmentem otthonról, hogy a sasok szolgálatába álljak. Épp ezért sosem felejtettem el az anyámat.
Sajnálom. Kátó teljesen tehetetlennek érezte magát. Nem tudott semmit, amivel megvigasztalhatta volna a barátját. Sejtette, hogy a történetnek van egy másik oldala is, amit Porsa előző este sejtetni engedett. De nem a megfelelő pillanat volt arra, hogy megemlítse Macronak.
Sajnálod, pillantott fel Macro. De miért sajnálod, pajtás? Nem a te hibád. Semmi közöd ahhoz, ami történt.
Tudom, de a barátom vagy. Nem tetszik, hogy így látlak.
Így?
Macro elhallgatott, aztán felült, végül feltápászkodott.
Dicsértel be ezen berengeni. Felöltözök. Délben találkozunk lesz a prefektussal.
Tudod, talán beszélhetnél az anyáddal. Nem most rögtön, de...
Csak a holttestemen át. Vagy inkább az anyám és annak a vén kecske Minuciusnak a holttestén át.
Kátó már elég jól ismerte Macrót ahhoz, hogy tudja, egyelőre nincs értelme folytatni a vitát. Rendben van, de ígérd meg, hogy távol tartod magad Minuciustól.
Nem vagyok kisgyerek, Kátó. Ezért ne beszélj velem úgy, mintha az lennék. Amíg egyenruhában leszünk, együtt fogok dolgozni azzal a kurafival. De ha szolgálaton kívül leszünk, ez már más. Ha meg akarja érni a nyugdíjazását, akkor jobb, ha távol tartja magát tőlem.
Amint a delet jelző kürtszó utolsó hangja is elhaltak, a ravennai flotta tisztjei összegyűltek a prefektus irodájában. Vitellius írnokai félretolták a bútorokat, és az egész helyiséget telepakolták a tiszti étkezdéből hozott padokkal, amelyeket a térképpel szemben rendeztek el. A tengerész gyalogosok összes centúriója és optiója jelen volt, ahogy a hajók trierarkuszai is. Kátó Macro mellett ült, a tisztek első sorának közelében, és Minuciust keresve óvatosan körbe pillantott, de sehol nem látta az idős centúriót. Amint az összes tiszt elfoglalta a helyét, a terem megtelt izgatott beszélgetéssel. A hadi kikötőben már számos szóbeszéd keringett, amelyeket a dokkoknál folyó szorgos munka ihletett, ezért a tisztek már alig várták, hogy megtudják, mit tervez a prefektus. Postumus, Vitellius írnokainak vezetője elegánsan belépett az ajtón és elkiáltotta magát.
A parancsnok érkezik!
A padok lábai megcsikordultak, ahogy a tisztek felpattantak, hogy gyorsan vigyázba vágják magukat. A prefektus nagy léptekkel végig sétált a padsorok között hagyott résen, majd elfoglalta helyét a térkép mellett. Mielőtt megszólalt volna, végig pillantott a tiszteken.
Foglaljatok helyet, uraim!
Miután mindenki leült, Vitellius Macróra pillantott.
Úgy nézel ki, centúrió, mint aki már megkezdte a hadjáratot.
Az összegyűlt tisztek sorai nevetés morajlott végig.
Tehát mi is történt veled, Macro? Én, megcsúsztam és legurultam a lépcsőn, uram.
Valóban? Vitellius szemei dévajul megcsillantak.
Ez azelőtt vagy azután történt, hogy az édesanyád elnáspángolt.
Ismét nevetés zúgott fel, ezúttal jóval hangosabban. Macro arcából kifutott a vér.
Nyugalom, suttogta Kátó, ne add meg neki az örömöt.
Megcsikordultak az ajtó zsanérjai, és a feltáruló résen Minucius lépett be az irodába. Becsukta maga mögött, utána gyorsan leült a legközelebbi padra. Fekete és lila színekben pompázó arcát horzsolások borították, és az orra is eltörött.
Ó, a jövendő beli mostoha apa, ha nem tévedek. Nos, miután összegyűlt az egész család, lássuk a feladatunkat.
A nevetés elcsitult, a tisztek pedig a prefektus felé fordították figyelmüket. Vitellius összekulcsolta a kezét a háta mögött, és hozzákezdett a mondandójához.
Ahogy ezt tudjátok, az elmúlt néhány hónapban Apulia, Umbria, Liburnia és Illíria partjait kalózok járják. Pár napja elpusztítottak egy kolóniát Lissusnál. Ma reggel hír érkezett, hogy még egy kolóniát felprédáltak. Ez igazán nyugtalanító fejlemény, uraim. Már az is elég nagy baj, hogy büntetlenül portyáznak a kereskedelmi utakon, ám a kolóniák megtámadása tetteket és szigorú megtorlást követel. Vezetőjük, Telemachus, nemrég üzenetet küldött, amelyben sarcot követel azért cserébe, hogy ne támadjon meg több kolóniát. A válaszom egyértelmű, Róma nem tárgyal kalózokkal. Azzal a parancsal jöttem ide, hogy vesek véget a kalózok jelentette fenyegetésnek, ma pedig megtesszük az első lépéseket, hogy megvalósítsuk. Hátrahagyunk 6 Briremist Ravenna védelmére. A flotta többi hajója a tengerészgyalogos segédcsapatokkal együtt 5 napon belül elhagyja a kikötőt és átkel az Illír partokhoz.
Vitellius felemelt egy pálcát és a térképre mutatott.
Birnisium közelében szállunk partra, ott kialakítunk egy megerősített tábort. Onnan kutatjuk át a partot mérföldről mérföldre, amíg meg nem találjuk a kalózok fészkét. Aztán megtámadjuk őket, elpusztítjuk a hajóikat, a legénységet pedig megöljük vagy foglyul ejtjük. A foglyokat később eladjuk rabszolgának. Kivéve a vezéreket, akikre kivégzés vár.
Makró kissé közelebb hajolt Kátóhoz.
Barátunk pedig kétségkívül bezsebeli majd a dicsőséget.
Vitellius szerencsére nem hallotta a megjegyzést, miközben elfordult a térképtől.
Van valakinek kérdése?
Uram!
Emelkedett egy kéz a magasba a terem hátsó részében.
Igen, Decimus? Az átalakítások, amelyeket a rakpartnál álló triremiszeken végeznek, igen, mi van velük? Az egyik munkás azt mondta, hollókat ácsolnak.
Kátónak eszébe jutott a triremiszek elején feszülő szerkezet, amit korábban látott. A holló a haditengerészet szava volt a hajókon használt csapóhídra.
Így van. Hajó-hajó elleni küzdelemben bánunk el a kalózokkal. Hallotta, milyen jól kormányozhatóak a hajóik. Tehát helyhez kell kötnünk őket, hogy a tengerész gyalogosaink eldönthessék a küzdelmet. Ezért úgy döntöttem, az összes hajónkat csapóhíddal látjuk el. Már alig várom, hogy láthassam, milyen arcot vágnak a kalózok, amikor azok a hidak a helyükre kerülnek. Mintha egy disznót döfnének le. De a biremiszekre bizonyára nem akarsz ilyet szereltetni, uram.
Mint mondtam, az összes hajónkra.
A triararkuszok nyugtalan pillantásokat váltottak, néhányan sugdolóztak. Vitellius a mozaik padlóhoz koppintotta a pálcája végét, jelezve, hogy csendet kér.
Valami gond van e döntésemmel, Decimus?
Nos, igen, uram.
Kérlek, fejtsd ki ezt bővebben, mondta Vitellius leereszkedő hangon.
A briremiszek nem elég nagyok, hogy elbírják a terhet, amit a holló jelent, uram. A fedélzeti felépítmény, a rámpa, a védőkorlát, a gyámfák, valamint a híd mozgatásához szükséges szerkezet és kötélzet, amivel az ellenséges hajó felé irányítjuk, túlságosan nehézzé teszik a biremisz elejét. Egy vihar, de talán még egy erőteljesebb hullám is veszélyesen ingataggá teheti a hajót.
Magam is gondoltam erre, felelte Vitellius élesen. Épp ezért a hajók külön felszerelést és ellátmányt fognak szállítani. Ezzel a holdsúlyjal, ha jól tudom, ti tengerészek így nevezitek az ilyesmit, kiegyenlíthetjük a hollók súlyát.
Decimus egy pillanatig elgondolkodott az ötleten, aztán megrázta a fejét.
Mi a baj?
Vitellius hangján immár tisztán hallatszott az ingerültség.
A holdsúly azt jelenteni, hogy túlságosan megterheljük a hajókat, uram? A biremiszeknek elég alacsony az oldalmagasságuk.
Oldalmagasság?
A fedélzet és a vízvonal közötti magasság, uram? Biztos vagyok benne, hogy az oldalmagasságuk épp elegendő lesz az átkeléshez. Miután átkeltünk a tengeren, kipakoljuk a felszerelést és az ellátmányt, ezért nem kell többet aggódnod emiatt. Hogy a hajókat kiegyensúlyozzuk, majd kitapasztaljuk, mekkora holt súlyt kell a tatban hagyni. Egyéb kérdés?
Rendben van.
Nos, uraim, a parancsaitokat az írnokomtól vehetitek át, amikor távoztok a főparancsnokságról. Gondoskodnatok kell arról, hogy az embereitek a hadjárathoz szükséges felszereléssel együtt készen álljanak az indulásra. Sok teendő és kemény küzdelem vár ránk. De ha ezek a kalózok csak fele olyan gazdagok, ahogy azt gyanítjuk, akkor rengeteg zsákmány vár ránk. Ezzel a vidám gondolattal kívánok további jó napot!
Vitellius az ajtó felé indult, a tisztek pedig vigyázba álltak, és csak akkor lazították el az izmaikat, miután a prefektus kilépett az irodából. Miközben a centúriók, optiók, tierarkuszok az ajtó felé tülekedtek, Cato megkönnyebbülten látta, hogy Minucius utat tör magának a tömegen át, és olyan gyorsan távozik a prefektus irodájából, ahogyan csak tud. Macro gyűlölettől szikrázó tekintettel nézett utána. Cato a barátja vállára csapott és rámosolygott. Hallottad? Rengeteg zsákmány. Ha minden a terv szerint alakul, majd szép vagyóra tehetünk szert. Nem kell többé koszos bérházakban laknunk a Róma pöcegödrei mellett.
Ha minden a terv szerint alakul,
Macro szomorúan megrázta a fejét.
Alakult már valaha bármi a tervek szerint? Emellett nem feledkeztél el valamiről?
A tekercsekről? Macro bólintott.
Számunkra a hadjárat csak a tekercsekről szól, fiú. Ezért vagyunk itt. A kalózok elpáholása és a zsákmány felmarkolása csak mellékes.
Tudom, Cato arcáról tova tűnt a vidámság. Csak próbáltalak jobb kedvre deríteni.
Nos, köszönöm a törődést. De most rengeteg a tennivalónk. Induljunk.